Folytatjuk a beszélgetést Turiák Lilla kutatónővel, a Hunren Természettudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársával, a Lendület Glikán Biomarker kutatócsoport vezetőjével. Hosszú, de nagyon beszédes ez a titulus, és beszélgessünk a szakmai elismerésekről még egy kicsit. Ugye a L'Oréal UNESCO a Nőkért és a Tudományért díj egyik díjazottja lettél, két másik kutatónővel egy időben kaptad meg te is ezt az elismerést, és korábban, ha jól tudom, azért több szakmai elismerésben már részesültél, például Bolyai János kutatási ösztöndíj, vagy Pungor Ernő díj, Kornidesz István díj. Mennyire érzed fontosnak ezeket a visszajelzéseket a pályád során?
Hát ezek rendkívül fontosak, hiszen egy megerősítést adnak, hogy a kutatás, amit végzünk, azért akkor elismertségre tart számot. Nekem különösen a szívemhez közel áll például a Pungor Ernő díj, hiszen ott nem nekem kellett pályázni, hanem egy szakmai grémium jelölt arra a díjra. Ez az MTA kémiai osztályának a 45 év alatti kutatóknak évente odaítélt díja, de minden elismerés úgy érzem ad egy plusz lendületet, és általában ezek nagyon jól szoktak időzítésre kerülni, hiszen általában pont, amikor valami miatt olyan kicsit mély ponton érzem magam, vagy úgy érzem, hogy nem haladunk elég jól, és akkor ezek nagyon sokat tudnak segíteni abba, hogy újult erővel és lelkesedéssel folytassuk a munkát.
Igen, tehát ez egy nagy löket lehet. Egyébként a kutatói pályán szerinted mi lehet a siker mércéje?
Hát szerintem ezt így mindenkinek egyénileg, hogy mit tart,
mi motivál?
Igen, hogy egy nagyon jó folyóiratba elfogadott publikáció, hogy mondjuk egy PhD hallgatónak, hogy sikeres PhD védést, vagy akár nekem az is nagyon fontos, hogy mindig öröm, amikor akár még a fiatalabb hallgatók TDK konferencián érnek el helyezést, és akkor látom.
És ez a
látom.
Te sikered is egyben.
Igen, és akkor mindig abba bízom, hogy akkor sikerül őket is még jobban motiválni, hogy érdemes csinálni, és hogy őket is esetleg megtartani annak, hogy a kutatásba maradjanak. Egy további sikernek érem meg, hogy a két már végzett PhD hallgatóm, ők a kutatásba maradtak, tehát nem ment el tőle a kedvük, és mind a ketten nyugat-európai egyetemen dolgoznak most jelenleg posztdoktor kutatóként, és csak remélni tudom, hogy majd esetleg hazatérnek ők is, és az ott megszerzett tudást azt majd itt Magyarországon kamatoztatják.
Mennyire nehéz pálya ez szerinted, a kutatói pálya?
Hát szerintem azért elég nehéz, ugye sok kihívás is van, mondom, a kudarc élményeket is azért tudni kell valahogy kezelni, és tényleg akkor az ember azért nagyba függ ugye attól, hogy éppen nyere pályázatot vagy nem. Egyre inkább ugye ez így kezd nem annyira egy kiszámítható pálya, ugye, hogy a kutatócsoport vezető nagy a nyomás, hogy szerezzen kutatási pénzt, hogy a munkatársait meg tudja tartani, hogy tudja őket alkalmazni.
Tehát tudjad motiválni igen, a többieket, igen. Ha nem jön az eredmény például.
Igen.
Tehát, hogy itt ebben már felelősség is
igen,
van.
Igen, pontosan.
Egyébként, ha már a kudarc élmények szóba hoztad, akkor hogyan éled meg az apróbb vagy a nagyobb sikereket, és a másik oldalon mit kezdesz azzal, amikor valami nem sikerül?
Hát kezdem inkább, amikor nem sikerül, akkor hát azért akkor igen, akkor először az első sok után, hogy akkor valami nem sikerült, akkor nyilván az ember megpróbál tovább gondolkodni, vagy esetleg újabb irodalmi eredményeket keresni, hogy mik azok, amik mégis működhetnek. Most pont van egy ilyen vágány a kutatásunknak, ami nem akar annyira jól működni, és ami miatt azért nyilván frusztrált vagyok, hiszen nyilván rajtam van a nyomás, hogy aki rajta dolgozik, majd neki is legyen ebből eredménye.
Tehát akár bosszankodik is ilyenkor a kutató, hogy valami nem klap. Apple.
Igen. Főleg, ha mondjuk azt látja, hogy már egy irodalmi protokoll, hogy akkor nálunk miért nem akar működni, és akkor ugye az a baj, hogy ez így egy hosszú folyamat, amíg mindig változtat az ember egy lépést, és akkor felderíteni, hogy akkor felgöngyölíteni a szálakat, hogy nálunk ez most miért nem működik, és ezt így nehéz, de korábban ugye az nagyon jól működött, hogy amikor még a gyerekek előtt többet tudtam sportolni, hogy akár így levezetni egy kis feszültséget, az is szerintem ilyenkor hatásos, hogy egy kicsit vagy elmenni kirándulni, egy kicsit nem ráfeszülni, és akkor sokszor akkor jönnek az ötletek, amikor az ember így nem annyira ráfeszül a dologra.
Azt mondtad, hogy a kudarccal kezdenéd. Igen. Mi a helyzet a sikerrel? Beszéljünk a jó dolgokról is.
Igen, a sikert azt nyilván, az, ahogy említettem, ad egy plusz motivációt, löketet, illetve hát remélem akkor tényleg a kollégáim is úgy érzik, hogy ez egy közös siker, és hogy akkor az egész kutatócsoport munkáját akkor ez így előre tudja vinni.
Ugye, ha díjakról beszélünk, akkor mindig példaképekről is beszélünk, hiszen a jó példák segítségével lehet akár motiválni a fiatalokat, vagy akár motiválni a kutatásban lévőket, hogy érdemes csinálni. A L'Oréal UNESCO a nőket és a tudomány díjnak is ez az egyik célja, hogy jó példákat mutasson be, de neked van vagy volt-e példaképed?
Hát természetesen ugye a legközelebbi példakép az édesanyukám, aki ugye szintén a kutatásban dolgozik, de emellett nagyon nagy szerencsém van, hiszen az összes korábbi témavezetőm, akár még a TDK témavezetőm, a PhD témavezetőm, az amerikai főnököm is, mindenkitől egy kicsit mást tudtam tanulni, de ami a legfontosabb, hogy mindannyian nagyon támogatóak voltak, ami szerintem nagyon fontos, illetve rajtuk kívül is, akikkel az együttműködések kapcsán kapcsolatba kerültem, nagyon sok női kutatóval dolgozok együtt, és számomra mindig jó látni, hogy ugye vannak már példák előttem, akiknek nagyon sikeres karrierútjuk volt, és ez is nagyon fontos.
Tüdőrákról beszélgettünk, illetve arról, hogy hát azt vizsgáljátok, hogy a későbbiekben milyen esetleg személyre szabott megoldások vannak egyes betegek esetében. A külső szemlélő azt gondolhatja, hogy mindig ott ültök a laborban. De milyenek a kutatóknak a mindennapjai, vagy milyen egy rákkutatónak a napi, heti menetrendje?
Hát elég változatos, ami nagyon fontos, hogy minden héten, hétfőn szeretünk tartani egy csoportértekezletet, amikor egyrészt beszámol egy-egy kolléga arról, hogy az aktuális kutatásával hogy halad, másrészt pedig, amit én nagyon fontosnak tartok, az, hogy ugye irodalomkutatást is végezzünk, hogy új ötleteket nyerhessünk, tehát egy másik ember pedig egy új irodalmi munkát mutat be. Ezt követően ugye nyilván átbeszéljük, hogy akkor kinek milyen feladatai vannak, ugye milyen kísérleteket fogunk elvégezni, akkor sokszor ülünk a számítógép előtt, és akkor értékeljük a kapott adatokat. Ugye, mivel most már egyre nagyobb mintakohortokkal dolgozunk, ugye nagyon fontos szerepe van a statisztikai módszereknek. Tehát
több száz mintát értékeltek.
Igen, tehát egyre inkább ugye már ugye nem csak ugye a műszeres munkát kell csinálni, hanem egyre inkább ugye érteni kell több lépéshez is, ugye most pedig már ugye egyre inkább itt kopogtat ugye a mesterséges intelligencia, úgyhogy lassan már azon is kell gondolkodni, hogy a mi kutatásainkban azt is, hogy fogjuk tudni esetleg felhasználni.
Még nem használjátok egyébként a mesterséges intelligenciát?
Már mi a csoportszinten még nem, de már ugye vannak ezen a tématerületen, amin dolgozunk is próbálkozások, és elég sikeresek ugye, hogy azt alkalmazzák.
Rengeteg adattal dolgoztok, gondolom ti is, ott mondjuk lehet az AI-t már bevetni.
Igen, tehát nyilván akár ilyen mintázatok felismerésében, csak ugye ez mindig majd akkor úgy kell megterveznünk a kortukat, hogy kell ugye egy, amivel betanítjuk, és utána ugye pedig kell, amivel validáljuk ezeket, hogy amit talált, az valóban úgy van-e.
Van-e egyébként szeretem, meg nem szeretem része a napjaidnak?
Hát a nem szeretem része az, hogy most már, hogy így csoportvezető vagyok, ugye elég sok adminisztrációs teher van, ami azért nyilván az érdemi munkától veszi el az időt, és ezek azért tudnak bosszantóak lenni a mindennapokban, de hát nyilván ahhoz, hogy mondjuk mérjék a kutatócsoport teljesítményeit, azért kell leadni ilyen adatot szolgáltatni, és ezeket kevésbé szeretem, amit a leginkább kb. Élvezek, amikor ugye kézzelfogható eredménye van, tehát már megvannak, ugye elő vannak készítve a minták, lemértük, és akkor már bogarázhatjuk, hogy akkor milyen érdekes eredmények jöttek ki belőle, és összehasonlítjuk ugye, hogy az irodalomban találtakhoz képest valami hasonlót találtunk, vagy valami újat esetleg.
És azt mondjuk így a napi munkátok kapcsán foglalkoztok vele, hogy milyen gyakorlati haszna lehet a kutatásaitoknak? Hogyan képzeljük el ezt, hogy mennyire a végfelhasználás mennyire kerül be ebbe az időszakba,
hát szerintem
fókuszba?
Napi szinten azért nyilván még kevésbé, hiszen elő kell készíteni a mintákat, értékelni kell, és akkor nyilván már, amikor elkezd ugye összeállni a kézirat az anyagból, akkor tudunk jobban már erre fókuszálni, illetve hát ami folyamatosan egy fontos lépés az, hogy minél kisebb mint a mennyiségekből, minél több információt nyerjünk, amihez viszont elengedhetetlen különböző módszereket fejleszteni, tesztelni, tehát ez is azért elég sok időt elvesz, de mégiscsak ugye a végcél irányába hat, hogy majd minél hatékonyabban tudjuk ezeket minél kisebb mint a mennyiségekből kimutatni.
De jól értem, most még biopsziával végzett szöveteket, kinyert szövetekkel dolgoztok, de hosszabb távon azt mondtad, hogy már vérből fogtok tudni bizonyos eredményekre következtetni. Mennyivel gyorsíthatja fel, vagy teheti hatékonyabbá a munkát ez a módszer?
A mintavétel az nyilván a betegek számára úgymond kedvezőbb lesz, hiszen ezt akkor fogjuk gyűjteni a mintát, amikor egyébként is megszúrnák, és ugye a biopsziáknál nyilván mondjuk ott is ugye a patológiai diagnózis miatt muszáj egy vegyenek, és mi olyan szöveteket használunk fel, amik ugye megmaradnak ebből, tehát nem történik ezért ugye
dupla mintavétel,
mm-hmm. Igen, de ugye ahhoz, hogy követhessük a betegeket, azt mindenképpen ugye a vérből célszerűbb csinálni nekünk. Mint biológiai minta, azért a vér egy kicsit nehezebb, mint egy szövetminta, hiszen ott ugye nagy mennyiségű albumin található a vérben, ami zavarja adott esetben a mérésünket, amitől úgy meg kell szabadulni, tehát így a mintatípus az viszont nekünk nagyobb kihívás.
Ugye többször említetted, hogy egy kutatócsoport vezetője vagy, illetve hogy csapatban szeretsz dolgozni. Egyénileg egyébként egy kutató tud hatékonyan eredményeket elérni, vagy mindig kell ez a közös gondolkodás?
Hát szerintem attól is függ, hogy milyen téma területen dolgozik. Nyilván aki akár valamilyen számítógépes munkát csinál, ott lehet, hogy egyedül is jól elboldogul, de nyilván, ha ilyen nagyobb mintamennyiségek és egy ilyen összetettebb feladat, akkor mindenképpen hatékonyabb a csapatban való munka.
Kivel, vagy kikkel dolgozol együtt szívesen, milyen típusú emberekkel?
Ami szimpatikus, amikor valaki látja ugye a nagyobb képet is, és tud esetleg önállóan is új ötleteket behozni a mindennapi kutatásokba. Én igazából leginkább azt szeretem, hogyha valaki már a PhD képzés előtt is mondjuk a szakdolgozati témáján ugye nálunk dolgozik a laborba, akkor már ugye megtanulja az alapokat, és már amire ugye jelentkezik a PhD képzésbe, már elég önállóan tud dolgozni, és ugye a rábízott feladatokat elvégezni, hiszen azért a 4 év az viszonylag gyorsan elrepül, tehát ha valaki úgy frissen kerül ebbe az egészbe bele, akkor azért nyilván nehezebb ezeket a követelményeket teljesíteni, és igen, szeretem azért úgy önállóak, de hát nyilván bármikor tudunk megbeszélni, hogyha szeretem, ha igen, akkor önállóan olvassák az irodalmat, jönnek új ötletekkel, és nem mindent nekem kell a szájukba rágni, hogy mi a feladat.
Nagyon fontos a motiváció abban, hogy az ember miközben éveket vagy több 10 évet is dolgozik egy területen, közben újra és új, meg tudjon újulni, és tovább tudjon menni, még akkor is, hogyha éppen az eredmények nem jönnek. Mi az, amit igazán szeretsz a munkádban és a hivatásodban, ami nap mint nap mondjuk tölt, és ami miatt tovább tudsz lépni, akkor is, hogyha valami mondjuk nem sikerül?
Azt élvezem a legjobban, hogy tényleg ez egy kreatív munkakör, hogy tényleg a kollégákkal szeretek együtt dolgozni. Úgy érzem, nagyon ígéretes ez a technika, amivel dolgozunk, illetve az, hogy a végcél az, hogy ugye a betegek életét jobbá tehessük, ezek így mind motiválóan hatnak rám.
Beszéljünk az utánpótlásról, mert ugye te is mondtad, hogy fiatalokkal, hallgatókkal dolgozol együtt a kutatócsoportot kapcsán. Sajnos azért a statisztikák azt mutatják, hogy a tudományos pályán maradó nők száma egyre csökken, ahogy te is mondtad, és hogy az egyetemen ilyen képzést választó diákok száma is csökkenő tendenciát mutat. Mit gondolsz, hogyan lehetne népszerűsíteni ezeket a képzéseket?
Hát szerintem mindenképpen személyes kapcsolatok révén, például idén is volt a kutatóintézetünkben, aki kíváncsi kutatótábor, amikor középiskolások tölthettek egy hetet az intézet különböző kutatócsoportjaiban, és mi nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk ezzel a programmal kapcsolatban, illetve a Nők a Tudományban Egyesület is nagyon sok programot szervez, például a Lányok Napját, annak a keretében is voltak már nálunk hallgatók, illetve a Magyar Tudományos Akadémiának is van alumni programja, amikor ugye a volt középiskolás, vagy amelyiket megjelöli az ember középiskolát, oda elhívhatják, és mesélhet a kutatásairól. Szerintem mindenképpen, ugye, hogyha így személyesen esetleg esetleg találkoznak velünk kutatókkal, és egy, ugye talán egy jobb benyomást lehet rájuk tenni, vagy akár tényleg a laborlátogatás kapcsán, hogy látják, hogy ez nem egy olyan ördögtől való dolog kutatónak lenni, vagy hogy akár természettudományos irányú továbbtanulást választani.
Említetted, hogy az Egyesült Államokban is dolgoztál, illetve hát éltél több éven keresztül gyermekként, de aztán később felnőttként is. Mennyire látod azt, hogy esetleg népszerűbb a kutatói pálya külföldön, mint Magyarországon, vagy ebben nincs jelentős különbség?
Én jelentős különbséget nem látok, ugye mindenhol hasonló kihívásokkal ugye szembesülnek a kutatók, ugye pont ezzel, hogy ugye a pályázatokra vannak utalva, ugye sok esetben bizonytalan a kutatásra jutó támogatás, és mindenhol ugye elég nagy feladat egy kutatócsoportot fenntartani, vagy mármint olyan szinten, hogy akkor biztosítani az embereknek így a megfelelő körülményeket.
Tehát akkor mondjuk például az a lendület pályázat, amit tavaly elnyertél, 5 évre szóló pályázat, igen, az egy nagyon nagy segítség, vagy egy nagyon nagy lehetőség?
Igen, az egy nagyon nagy lehetőség volt. Azonban mi egy nagy műszeres technikával foglalkozunk, és az ehhez szükséges ugye berendezés az elég drága, és például már egy ilyenhez hozzájutni, ugye az elég nehéz, ugye nekünk is most már a legújabb műszerünk is 10 éves, ugye külföldön sok esetben ugye évente újat kapnak, és nyilván ugye azért ezek már jóval több dologra képesek az újabb készülékek, tehát így nehéz úgy fenntartani így a versenyképességünket így a többi kutatócsoporttal szemben.
Egyébként mennyire érzed, hogy egy külföldi kutat vagy külföldi kutatócsoportok mennyire figyelik a ti publikációtokat, a ti eredményeiteket?
Én úgy gondolom, hogy azért a szűkebb szaktetet nem a rákkutatás területén, hanem amit említettem, hogy a mi technikát Amerikában megtanultam ennek a speciális fehérjemódosulásoknak a vizsgálatára. Én úgy gondolom, hogy azon a területen azért számon tartanak bennünket. Tehát hivatkozzák a munkánkat, ezt leginkább ugye abba lehet mérni talán.
Mennyire lát előre egy kutató? Tehát mondjuk, hogyha azt kérdezem, hogy milyen rövid vagy hosszú távú céljaid vannak, akkor mennyire látsz előre?
Hát mondhatnám, hogy nagyon szűken ugye addig, hogy akkor a pályázat végéig, de hát nem, mert nyilván van egy nagyobb vízió, de az ember hajlamos szerintem optimistábbnak lenni, és valószínűleg amit én az 5 éves lendület pályázatra bevállaltam, az is valószínűleg kicsit hosszabb időbe fog telni, amíg ugye minden pontot megvalósítunk belőle, de én úgy látom, hogy még annak bőven van ugye folytatási lehetősége, akár hogy a kutatásainkat ugye más ráktípusokra is kiterjesszük, hiszen az alkalmazott módszer ugye azt más benne van, hogy ilyen másra is lehessen alkalmazni.
Most legutóbb ugye 2024-ben a L'Oréal UNESCO a nőkért és a tudományért díj az, amit a szakmai elismerés, amit megkaptál két másik kutatónő mellett, és arról beszéltünk, hogy ezek mindig jó visszajelzések, hogy jó az irány, jó az út, amin haladsz, de milyen terveid vannak, vagy mi van még a bakancslistádon?
Hát a bakancslistámon az szerepel, hogy nagyon jó lenne esetleg egy nemzetközi pályázatot elnyerni, ugye akár egy Európai Uniós pályázatot, ami még több anyagi támogatást jelentene a csoport számára, és akár
ami visszaforgatható a kutatásba.
Igen, aminek akár a keretében mondom, ilyen akár egy új nagy műszert is lehetne beszerezni, tehát ez mindenképpen fontos lenne, illetve hát szeretnék még szorosabban együtt működni külföldi kutatócsoportokkal, akár úgy, hogy ugye én kiküldök hallgatót, vagy akár, hogy tudást tudjunk egymással cserélni, de most már erre ez az irány is talán jobban beindult, és most lesz erre lehetőség, hogy egy hallgatóm majd Hollandiába kimenjen, illetve én is kimenjek az ottani vezetővel egyeztetni így a kutatásokkal kapcsolatban.
Boston is tervben van még, mert hogy ha a hallgatók időközben kapcsolódtak be a beszélgetésünkbe, édesanyád kutató volt, és ennek kapcsán is éltél gyerekként Bostonban, majd később közel 3 évig te magad is kutatóként dolgoztál.
Hát nagyon szeretnék visszatérni, főként az lenne a legjobb, hogyha a családommal tudnánk közösen, és akkor megmutathatnám nekik a szívemnek kedves helyeket. Most szerveznek ott egy konferenciát, úgyhogy az nagyon jó lenne esetleg, ha azon részt tudnék venni, és akkor visszatérhetnék oda, legalább egy rövid időre. Igen.
Hát ilyenek egy kutató álmai, és hát arról arról beszélgettünk, hogy milyenek a mindennapjai, úgyhogy köszönöm a mai beszélgetést, hogy itt voltál, és akkor sok sikert a továbbiakra.
Nagyon szépen köszönöm.
Turiák Lilla kutatónő, rákutató, a Hunren Természettudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, a Lendület Likán Biomarker kutatócsoport vezetője. Egyben, aminek kapcsán ugye ma beszélgettünk, a L'Oréal UNESCO a Nőkért és a Tudományért díj egyik 2024-es nyertese volt a vendégem. Köszönöm szépen.
Köszönöm.